Kedves hallgatom! Ezékiel könyve 26. részének 14. verse szerint Isten ezt ígérte Tírusról. Csupasz sziklává teszlek, hálók szárító helyen leszel, nem építenek fel többé, én az Úr megmondtam. Így szól az én Uram az Úr. A proféciának a beteljesedése évszázadokig váratott magára. Tírus 300 évig hebert romokban. Jól lehet, Nebukadnezár elpusztította a várost, ez a második profécia még nem teljesedett be. Ki fogja majd fölszedni a köveket? És ki kaparja be még a homokot is a tengerbe? Nyugatról oda megy Nagy Sándor, aki Dániel proféciájában a kecskebak szimbolizált. Miután a tírusziak visszatértek a babilóniai fogságból, elhatározták, hogy újjáépítik a várost egy szigeten, és nem törődnek a szárazfölddel. Mivel Tírus hajózó hatalom volt, jobban tudta védelmezni magát a szigeten. Amikor Nagy Sándor odaérkezett, látta a város romjait, de a lakott új város beljebb volt egy elérhetetlen szigeten. Sok ideje és sok katonája volt, ezért elhatározta, hogy utat épít a városhoz. Honnét vette az építő anyagot, hogy áthidalja a tengert? Az ősi Tírus építési anyagát, köveit, oszlopait, sőt a város porát szedte össze, és behajtó utat épített, amelyen át hadserege Tírus új városába menetelhetett. Elpusztította a várost, és attól kezdve mind máig sohasem építették fel. Ez egy kiemelkedő profécia. Mint említettem, a kritikusok próbálják úgy magyarázni azt a proféciát, hogy Nebukadnezár pusztította el ugyan a várost, és azt mondják, hogy Ezékiel akkor írta le ezt, amikor már megtörtént. De lehetetlen ezt állítaniuk, hogy Ezékiel csak Nagy Sándor hódításai után írt. Egyedül Isten jövendőlhet ilyen nagy pontossággal. Már végigjártam azt a tengerszorost, amelyet Alexander épített a szárazföldről a szigetig, és láttam a romokat. A romokat föltárták, és mindenfajta összetört agyagedény és művészi munkák voltak ott. Be kell vallanom, hogy néhány agyagedény darabot fölvettem, és a zsebembe helyeztem. Ezékiel proféciája szó szerint beteljesült. Nem tekinthetsz úgy Tírus romjaira, hogy azt mondanád, Isten feltételezésekkel dolgozik. Szidón ma is áll, mint ahogy mindig fennállt, de Tírus eltűnt. Senki sem próbálta újjáépíteni. Libanon sem próbálta. Isten szava azt mondja, hogy Tíruszt soha többé nem építik újjá. Ha újjáépíthetnék Tíruszt, akkor az ellent mondana Isten igéjének, de azt tanácsolom, hogy a pénzeddel más beruházásba kezdj. Az előző fejezet proféciát közölt Tírus elpusztításáról, és láttuk, hogy a profécia szóról szóra beteljesedett. Tírus romjai ma is állnak, és tanúskodnak Isten igéjének pontosságáról. Ezékiel korában csodálatos város volt. Még ha a proféta sohasem jutott is oda, sirató éneket mondott Tírusról ebben a fejezetben. Siránkozott azon a tényen, hogy a nagy városfal elesik. Nagy város volt Tírus, nem akarom kicsinyíteni szépségét és fenségét. Ez egy szomorú és gyönyörű fejezet, amelyben Ezékiel Tírust, a Föníciai Birodalom fővárosát egy összetört nagy hajóhoz hasonlítja. Nem tudnék jobb képet elképzelni egy tengerjáró nép leírására. Mi miatt pusztult el Tírus? Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, kezd siratóéneket Tírusról, és mondd Tírusnak, amely a tenger kapujánál lakik, és sok sziget népeivel kereskedik. Így szól az én uram, az Úr, Tírus, te azt mondtad, tökéletes szépségű vagyok. Ezékiel könyve, 27. rész, 1., 2. és 3. vers. Mi okozta Tírus pusztulását? Ugyanaz, ami miatt elpusztult Petra, a sziklába épített város. Szíved kevéssége csalt meg téged. A dicsőség, a pompa és a virágzás miatti büszkeség sodort a romlásba a világ sok nagy nemzetét, és pusztította el őket. Ez a fejezet arról beszél, hogy milyen nagy kiterjedésű volt a főníciai királyság. Kittimnél, azaz Ciprusnál kezdődött, ami az egyik gyarmatuk volt, és kiterjedt egész Tarsisig, ami azt jelenti, hogy olvasztó telep vagy finomító. Tarsis afféle ugródeszka volt a főníciaiaknak. Jónás jegyet váltott abba a városba, de sohasem jutott el odáig. Ehelyett egy nagy hal bensejében kötött ki. Tarsis hajók szállították áruidat. Meggazdagodtál, tekintélyre tettél szert a tenger közepén. Ezékiel könyve, 27. rész, 25. vers. Tírus nagy kereskedelmi központ volt. Kereskedők jöttek, mentek az egész világról, hogy adjanak és vegyenek. Tírusban bármit megvásárolhattak az emberek. A 17. versben olvassuk, hogy Izrael is kereskedett piacain. Júda és Izrael kalmárai minniti búzát, fügét, mézet, olajat és balzsamot adtak cserébe áruidért. Ha magad előtt akarod látni Tíruszt, mint nagy kereskedelmi központot, megtalálod leírását a jövő Babilonjáról szóló egyik proféciában, ami szerint ismét a világ kereskedelmi, vallásos és politikai központjává válik. Az lesz az Antikrisztus fővárosa. Az aranyat, az ezüstöt, a drágakövet és gyöngyöt, a gyolcsot és bíbort, a selyem és skarlát árukat, a különféle tujafákat és elefántcsonttárgyakat, a különféle nemes fából vagy ércből, vasból és márványból készült eszközöket, a fahéjat, balzsamot, füstölőszereket, a kenőcsöket és tömjént, a bort és olajat, a finom lisztet és gabonát, a barmokat és juhokat, a lovakat és kocsikat, a rabszolgákat és emberi lelkeket, a haszon, amelyre lelked vágyott. Jelenések könyve, 18. rész, 12., 13. és 14. verse. Ez leírja Londont, Párizst, Rómát, New Yorkot és Los Angeles-t is. Bármit vásárolhatsz ezekben a városokban. Ha van pénzed, megveheted. Most van a materializmus kora éppen úgy, mint Tírus napjaiban volt. Tírus egy nagy hajóhoz hasonlított. Minden a fedélzeten volt, amire az utazóknak szükségük lehetett, és volt a szórakoztató zene. Volt nevetés, bor és kábító ital. Mindent megtalálhattak. Aztán minden eltűnt. Isten megítélte. Itt van a siratóének a nagyvárosról. Ez pontosan az, ami az utolsó napokban történni fog. Azokban az elmúlt napokban lezuhant az értéktőzsde, és minden bankbetétet, értékét veszítette, papírként dobták el. Hirtelen minden drágaság porrá és hamuvá vált az emberek kezében. Milyen tragikus volt az a nap, amikor Tírus elesett. Milyen tragikus lesz az a nap, amikor hasonló történik a jövőben. Légy óvatos! Ne húzz mindent egy kaptafára! Azt hiszem, az embereknek élvezniük kell a mai bővelkedő társadalmat. Semmi rosszat nem látok benne, feltéve, hogy nem leszünk megszállottjai és imádói. Sajnos, sokan így járnak a jóléttel. Még sok jó gyülekezetünkben is igen kevés a bibliai tanítás. Csak játszadozunk. Veregetjük egymás hátát, és közösségünk van egymással. Szeretünk erről beszélgetni. Idézünk egy bibliaverset itt-ott, és aztán már azt hisszük, hogy vallásosak és kegyesek vagyunk, majd átmegyünk a gyülekezeti szertartásokon. Ezt tették Tírusban is, ezt tették Jeruzsálemben is, és Isten elpusztította őket, megsemmisítette őket, mert volt lehetőségük, kiváltságuk és felelősségük, amit leráztak magukról. Fájdalmukban sirató énekbe kezdenek, és így énekelnek rólad. Kicsoda pusztult el úgy, mint Tírus a tenger közepén. Ezékiel könyve 27. rész, 32. vers. Tírus egy nagy hajóhoz hasonlított, amely a tenger mélyébe süllyedt. Most pedig hajótörött vagy a tengeren, a vizek mélyén, elsüllyedtek áruid és a rajtad levő egész embertömeg. Ezékiel könyve 27. rész, 34. vers. Mindent elnyelt a feneketlen mélység. A népek kereskedői fölsziszennek miattad, rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Ezékiel könyve 27. rész, 36. vers. Amint végigmentem Tírus romjai mellett, nem hallottam zenét, sem nevetést. Nem láttam épületeket, sem aranyat vagy ezüstöt. Csak agyagedények cserepeit, romokat és törmeléket láttam ott, ahol valamikor egy nagyszerű város feküdt. Isten ezt mondja a mennyből, megítéltelek. Tírusnak ez a képe üzenet a mi korunknak és nemzedékünknek. A most következő 28. fejezetben a Tírus és Szidón fejedelme és királya elleni ítéletet találjuk. A profécia túltekint a helyi uralkodón, és arról szól, aki a világ országai mögött áll, a sátánról. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj Tírus fejedelméhez. Ezt mondja az én uram, az Úr. Felfuvalkodtál, és ezt mondtad. Isten vagyok én. Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén. Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten. Ezékiel könyve 28. rész, 1. és 2. vers. Ismét az Úr szava szólt Ezékielnek, és ekkor két üzenetet tartalmazott ez a szó. Az egyiket Tírus fejedelmének, a másikat Tírus királyának mondta. A nagy királyságban, az elsőrangú kereskedelmi központban, abban a kiemelkedő politikai központban és Tírus nagy erődítményében megtaláljuk azt a szemét, aki nyilvánvalóan uralja-e világ minden országát. Ő a sátán. Ő ajánlotta a világ országait az Úr Jézusnak a pusztai kísértés idején. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Lukács evangéliuma 4. rész, 5., 6. és 7. vers. Az Úr visszautasította a sátán ajánlatát, de nem azért, mert nem ismerte el, hogy a világ országai az ő birtokában vannak. Krisztus tudta, hogy a sátán uralja a birodalmakat. Végül Krisztus fog uralkodni a világ országain, de nem úgy, mint a sátán vazallusa. Ma azonban az ördög még mindig a levegőbeli hatalmasság. Ő van a világ országai mögött, akár szeretjük ezt, akár nem. Azt hiszem, hogy itt az Antikrisztus előképét látjuk. Valójában két személy szükséges ahhoz, hogy betöltse mindazt, amit a Szentírás az Antikrisztusról mond. János szerint sok Antikrisztus van. Az olyan személy lesz, aki tagadja Krisztust, tehát ellensége lesz Krisztusnak, a másik pedig utánozni fogja őt. Lesz egy vallási vezető, és lesz egy politikai vezető. Itt Ezékiel könyvében azt hiszem, ennek a kombinációját látjuk magunk előtt. Ez a sátán megbízottja. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak. Úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 4. vers. Tírus fejedelme meg így szól. Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén. De megzendül Isten szava. Pedig csak ember vagy, nem Isten. Csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten. Biztosan bölcsebb vagy Dánielnél. Nem marad homályban előtted semmi. Ezékiel könyve, 28. rész, 3. vers. Itt ismét Dániel könyvére való utalással találkozunk. Dániel és Ezékiel, mint ahogy emlékszel rá, kortársak voltak. A fiatal Ezékiel nagyon tisztelte Dánielt, aki Babilonban miniszterelnöki tisztséget töltött be, és kiállt az Úr mellett. Személyesen úgy vélem, hogy Ezékielnek volt nehezebb feladata. Ott élt és prédikált a foglyok között. Inkább szerettem volna a palotában élni, és egy éjszakát az oroszlánok barlangjában tölteni, mint a foglyokkal együtt munkálkodni, de Ezékielnek nem volt más választása. Ezékiel utal Dániel bölcsességére. Ezékiel azt mondja, hogy Tírus fejedelme okos férfi volt. Ha azt gondolnánk, hogy nem voltak bölcs emberek abban a korban, akkor tévedünk. Azt hiszem, hogy annak az időnek a bölcsei tudományos központot tudtak volna teremteni a Harvard Egyetemen, és a mai Harvardot óvodások központjának tekintették volna. Ezek az Ezékiel korabeli emberek valóban bölcsek voltak. Azt hiszem, hogy Tírus fejedelme az Antikrisztus vallási uralkodójának a személyét képviseli. Úgy vélem, hogy Izraelből származik. Az Antikrisztus, mint politikai uralkodó, a világ népeinek a tengeréből emelkedik fel. Úgy vélem, pogány lesz. Tanácsadója, a vallási vezető pedig az országból származik. A vallási vezető olyan lesz, mint a miniszterelnök a politikai uralkodó mellett, vagy mint Dániel volt Babilonban, vagy József Egyiptomban. Esetleg nem kellene ezt az összehasonlítást alkalmaznom, de ez illusztrálja a kétfajta pozíciót. Így szólt hozzám az Úr igéje. Ezékiel könyve, 28. rész, 11. vers. Ezékiel nem engedi elfelejtenünk, hogy nem saját véleményét közli, hanem Isten üzenetét továbbítja. Már olvastuk a Tírusról mondott siratóéneket. Beszéltünk Tírus fejedelméről, és most olvashatjuk a Tírus királyáról szóló siratóéneket. Azonnal túltekintünk Tírus helyi királyán, sok volt belőlük. A tíruszi király helyzete nem volt biztonságos azokban a napokban. Bizonytalanul állt a koronaviselő feje. A dicsőség nem sokáig tartott. Olyan volt, mint ahogy azt a bölcs latin mondás leírta. Sic transit gloria mundi, ami azt jelenti, hogy így tűnik el a világ dicsősége. A király és a királyság mögött a sátán áll. Ezékiel könyve 28. része egyike azoknak a bibliai fejezeteknek, amelyek leírják az ördög és a gonosz eredetét. Nem akarom ezt túlságosan erőltetni, de olvasd gondosan e szavakat. Emberfia, kezdj siratóéneket Tírus királyáról, és mondd róla. Ezt mondja az én uram az Úr. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Ezékiel könyve, 28. rész, 12. vers. A sátán a legbölcsebb volt Isten teremtményei között. Ne felejtsd el, hogy a sátán teremtett lény. Isten tökéletesnek és gyönyörűnek alkotta. Ha azt gondolod, hogy a sátánnak szarvai, farka és hasított körme van, akkor tévedsz. Bizonyára olvastad a középkori irodalmat, amelynek eredete visszamegy a görög mitológiához, egészen Kis-Ázsiához. Ott volt Pergamonban egy nagy Apolló templom. Volt ilyen templom Korintusban és Efézusban is, hogy csak néhányat említsünk. Ez a Pánnak vagy Bacchusnak nevezett gyönyöristen leírása. Ennek szarvai voltak, és futkározott a szőlőskertekben, mint a szőlő és a bor istene. Derekától lefelé kecskéhez hasonlított. A szarvakkal, farokkal és hasított körmű lábakkal fölszerelt teremtmény a görög mitológiából származik. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalmasabb a sátánnál, és minden kísértésben hozzá folyamodhatok, és megkapom a szükséges segítséget, és az ő nevében győzhetek. Amen.